Az egészségkód témája egy tabu téma lesz. Szeretjük feszegetni a tabukat, meg döntögetni is, de hát ma eljutottunk oda, hogy a nemi úton terjedő betegségekről fogunk beszélgetni. Robert, egyéb komment?
Miért lehet ez tabu téma a mai világban, mikor egy ilyen nagyon nyitott világban élünk, és mindenkiről mindent tudunk, és a manapság a celebek, a nyugdíjba vonult pornósztárok, szóval biztos, mindenki, hogy ez tabu téma egyébként.
Mindent amúgy is kiteregetnek. Igen, tehát hogy a tabu téma 2023-ban vajon mit miért választunk tabunak? De hogy a nemi betegségekről hogy fogunk beszélgetni, itt majd érdemes ketté választani azt, hogy mi az, amit valóban elkaphatunk úgy is, hogyha nincs érintkezés mással, tehát WC-ben vagy fürdőben, mert ugye vannak ilyen magyarázatok, meg mekkora esélyünk van arra, hogy elkapjuk, vagy el fogjuk kapni.
De szerintem hallgassuk meg a szakértőt, ebben biztos jobb nálunk.
Köszöntöm is a vonalban dr. Holló Pétert, a Semmelweis Egyetem bőr, nemikortani és bőronkológiai klinika igazgatóját.
Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat is.
Nos, hát menjünk rá akkor a nemi úton terjedő betegségek két típusára a legelején. Mi az, amit elkaphatunk más úton is, bár nemi betegség? Vannak-e ilyenek, mennyi ilyen van, és vajon mennyire lehet kihordani ezeket a nemi betegségeket tünetmentesen?
Igen, tehát itt ma már lényegesen több betegségről van szó, fertőzésről, mint amik a klasszikus nemi betegségek. Tehát ugye a két nagy klasszikus nemi betegség a szifilisz volt, és a gonorrea, Ripper köznapi nevén, igen. Tulajdonképpen az oka is itt rejlik, hogy egyáltalán sokan kérdezik meg, hogy miért a bőrgyógyászat, a bőr és nemi gyógyászat. Ez ugye a szifilisztől jön, hiszen a szifilisznek ugye nagyon sok bőrtünete van, és emiatt a szifiliszes betegek régen bőrgyógyászokhoz fordultak, és hát tulajdonképpen ennek kapcsán került ide a többi nemi úton is terjedő betegség azokban az időkben, amikor még a szifilisz volt a leggyakoribb ilyen. Ma már lényegesen több fertőzést sorolunk ide. Ide soroljuk ugye a klamídia fertőzést, az ureaplazma, mikoplazma, tehát nagyon sokféle bakteriális fertőzést, de ide soroljuk ugye a HPV vírus fertőzést, ide soroljuk természetesen ugye a HIV-et is, de ide soroljuk ma már a hepatitis is, amit ugye el lehet kapni szintén ilyen úton is, akkor ide soroljuk ma már a dühességet is, tulajdonképpen a genitális régiót érintő tetvességet is. Tehát nagyon sok olyan fertőzés, ami szexuális úton kapható el elsősorban, de egyébként azért akár máshogy is el lehetne kapni őket.
Az, hogy ma ennyiféle nemi betegségről, vagy nemi úton terjedő betegségről beszélünk, ez azért van, mert egyre újabbakat fedez fel a tudomány, vagy ezek tényleg így mostanság jelentek meg az életünkben, mert ezek a súlyosabb betegségek ugye már 100 évvel, vagy több száz évvel ezelőtt is komoly gondot okoztak.
Tehát itt nyilvánvaló egy besorolásbeli változásról is van szó nagyon sok esetben, hiszen ezeknek a betegségeknek egy jelentős része nem új. Természetesen van, ami azért új, tehát például említettem ugye a bakteriális fertőzések közül ugye a klamídiát, ureaplazma, mikoplazma, ezeket régen nem is tudták azonosítani, még akkor is, hogyha megvoltak, ma pedig ugye tudjuk, hogy az egyik leggyakoribb szexuális úton terjedő fertőzés, a klamídia fertőzés. Tehát, hogy ott van a HPV vírus fertőzés, ami ugye nagyon-nagyon felértékelődött, hogy úgy mondjam, olyan szempontból a jelentősége nagyon megnőtt, hiszen nagyon gyakori, régen is volt HPV fertőzés, de ma ugye már sokkal pontosabban tudjuk, hogy mely bőrtünetek azok, amik ide sorolhatók. Ugye a nemi szervi szemölcsök, ezekből ma már tudjuk igazolni magát a HPV vírus jelenlétét, és ugye ott értékelődött föl nagyon a szerepe a HPV vírusnak, amikor kiderült, hogy a jó néhány alfaja közül nem kevés az, ami ugye daganatok kialakulásában szerepet játszik. Ezt elsősorban ugye a méhnyakrák kapcsán igazolták, hogy HPV vírus fertőzése vezethető vissza a méhnyakrákok döntő többsége. Ezért ugye 2 évtizeddel ezelőtt orvosi Nobel-díjat is adtak ezért a felfedezésért.
Egy lépést visszaugorva Robert első kérdésére, hogy miért számít tabunak a nemi betegségeknek a kezelése, illetve az azokról való téma, az miért tabu? Ön szerint mi lehet ennek az oka, hogyha egyre több ilyennel találkozunk, és egyébként valóban az életünket eléggé nyíltan éljük a közösségi médián, akkor az miért lehet, hogy erről nem tudunk beszélni? Az edukáció hiányzik, az, hogy keveset tudunk ezekről a betegségekről, vagy pont az a baj, hogy sokunknak van, és szégyeljük ezeket?
Hát én azt gondolom, hogy elsősorban ez az utóbbi, azért ez mindenképpen ugye egy megbélyegzettséggel jár ma pont, amikor mindenki nagyon nyíltan akarja élni az életét, és mindenki sokkal többet és jobbat akar mutatni magáról mindenhol, a közösségi médiákban, a fotóival, meg az ott bemutatott életével, mint amilyen valójában, abban ez azért nem nagyon illik bele. Én azt gondolom, hogy egyébként pedig a ruha alatt ott egy olyan betegség rejlik, ami hát ugyanakkor a más emberekkel való közeledést, hát mondjuk úgy, hogy nem teszi teljesen indokolttá és elfogadhatóvá. Tehát én azt gondolom, hogy azért itt egy komoly diszonancia is van között, és hát ezek a betegségek azért mindig valahol egy olyan téma volt, amiről senki nem beszélt és nem szeretett vele dicsekedni. Én azt gondolom, hogy azért ez még ebben a nyitott és kifelé sokat, mindenki sokat mutat magáról világban is, ez érthető, hogy ez így van. És csodálkoznék, ha ez lényegesen megváltozna.
Az igazán komoly betegségek, mint például a szifilisz, az jól tudom, jól hallottam, hogy sajnos így kicsit visszatérőben van, mert azt hittük, hogy megszabadultunk tőle, de mégsem.
Igen, hát itt megint a világ nyitottsága az, ami ezt megváltoztatta. Ugye a 1990-es évek elejére gyakorlatilag a szifilisz gyakorisága nagyon-nagyon lecsökkent Magyarországon, tehát az évi friss esetek száma az 100 alatt volt, és például évekig nem fordult elő konnatális, tehát vele született szifilisz ehhez képest. Újra lettek vele született szifilisz esetek, és ma már ugye ez a szám, ez a sokszorosára emelkedett az új szifiliszes esetek száma. Az elmúlt években már bőven a 1000-es nagyságrendet közelíti, és ez teljesen egyértelműen az olyan irányú nyitottság újból kinyílt világra vezethető vissza, hogy az emberek sokat utaznak, és hát ott nyilvánvaló aztán mindenféle kalandra is sort kerítenek. Tehát egyértelműen a fokozott mobilitással függ össze ezeknek a betegségeknek az ismét nagyobb számban való előfordulása itthon.
Vannak azok a nemi betegségek, amiknek hosszú a lappangási ideje, vagy tünetmentesek. Ezeknek mi a legfőbb veszélye? Tehát ezeknek a tünetmentes betegségeknek mennyi a kihordási ideje? Meddig tudjuk ezeket továbbadni? Nyilvánvalóan, gondolom, az nem múlik csak úgy el magától, de a tünetmentesség az milyen veszélyekkel jár?
A számos olyan szexuális úton terjedő fertőzés van, ami akár tünetmentesen is jelen lehet. Tünetmentesen hordozhatja a partnerek közül valaki, és nem is tudja, hogy továbbadja. És itt még akár az olyan klasszikus nemi betegség is, mint mondjuk a gonorrea is lehet tünetmentes nőknél hosszú ideig. Ennek ugye két veszélye van, egy, hogy továbbadja, a másik veszélye az, hogy azért az illető szervezetében azért ott van ez a fertőzés, és szépen lassan terjed, és lehet belőle egy olyan felszálló fertőzés, ami aztán később akár megtermékenyítésbeli problémákat, meddőséget okozhat. Ugyanide például sorolhatjuk a klamídia fertőzést is, mai gyakorlatilag a meddőségeknek az egyik fertőzésekből eredő leggyakoribb oka az a klamídia fertőzés. Tehát gyakorlatilag az illető számára is problémát okoz, hogyha nem tud róla hosszú távon, illetve tünetmentes hordozóként továbbadhatja a fertőzést. A HPV vírus fertőzés az, amit szintén érdemes itt megemlíteni. Ugye HPV vírussal a szexuálisan aktív korosztály jelentős része, mint egyes becslések szerint legalább 80%-a találkozik az élete során. ennek mintegy 10-15%-a lesz az, akinél ez a fertőzés valóban meg is telepszik a szervezetében, és mondjuk a 10%-a lesz az, aki, tehát az összes HPV vírussal találkozónak az 1%-a az, akinek tünete is lesz, de ott van a maradék 9%, aki viszont tünetmentesen hordozza és továbbadhatja. Tehát nagyon-nagyon jellemző a nemi úton terjedő fertőzéseknél az, hogy tünetmentesen hordozhatják és továbbadhatják. Pontosan ez okozza az egésznek, egész kérdéskörnek az egyik legnehezebben kezelhető részét, hogy a tünetmentes fertőzötteket is minél jobban föl lehessen kutatni, és meg lehessen találni, és kezelni őket. Éppen ezért ugye a kontaktus kutatás az a nemi úton terjedő fertőzéseknek az egyik legfontosabb eszköze abban, hogy hatásosan kezeljék a szóba jövő fertőzötteket.
Ha már kontaktus kutatás volt, az utolsó gondolat, mennyire fogadhatjuk el azt a magyarázatot, vagy általában elfogadhatjuk-e, vagy bizonyos típusú betegségeknél, hogy hát már pedig én aztán tényleg senkivel nem voltam ilyen kontaktban, hanem biztosan megfogtam egy kilincset, vagy a WC-deszka, vagy a...
Belehúztam.
Vagy amit tudom én, akárhol, akármi. Szóval mennyire fogadható el ez időnként, magyarázatként, vagy okként? Ilyenfajta kontaktkutatásként?
Igen, nemi úton terjedő fertőzést, hát nagyon-nagyon ritka az az eset, amit mondjuk kilincstől vagy WC-deszkától el lehetne kapni, tehát ez így nem állja meg a helyét, illetve van olyan fertőzés mondjuk, amit uszodában, medencében el lehet kapni, például ez a trichomonas fertőzésre jellemző, hogy az ilyen melegvízű medencékben, jacuzzikban például nagyon könnyen megmarad, és onnan elkaphatják, akik abban a vízben fürdenek. De egyébként ez a kifogás, ez nem egy elfogadható kifogás.
Tehát magyarán valamilyen kontakt van a dolog hátterében, vagy kell, hogy legyen?
Így van.
Mi a helyzet a herpeszekkel, a normál, a nemi herpeszekkel? Nagyon más betegségről beszélünk, mert azért a herpesz az sokunk életét megkeseríti, amikor időnként kijönítottam ott nekem a számon ilyen néhány évente egyszer-egyszer.
De ez csókolózástól van?
Nem, attól biztos nem.
A herpesz vírus fertőzés is ugye egy olyan vírus fertőzés, amit hát át tudnak egymásnak adni az emberek. Ugye itt régen azt mondtuk, hogy a herpesz vírus 1 a száj herpesz, ajak herpesz okozója, a 2-es a genitális herpeszé, hát ez mára nem kell azt gondolom túlságosan részletesen magyarázni, hogy miért, de ez összekeveredett. Tehát gyakorlatilag azért itt is mindenképpen valamilyen fajta kontaktus kell ahhoz, hogy elkapja valaki. Nyilván nagyon-nagyon ritka, abszurd esetben valamilyen frissen szennyezett, olyan váladékkal szennyezett tártól el lehetne kapni, de hát ez nem jellemző. Tehát itt is a kontaktus az nagyon fontos.
Ez ugyanaz a herpesz egyébként, ami a szánkon vagy a bőrünkön valahol megjelenik, illetve a...
Ez ugyanaz a herpesz, igen, ez az, amit mondok, hogy ma már ez a két vírus nem különíthető el, hogy melyik okozza a genitális herpeszt és melyik a többi herpeszt. Gyakorlatilag ugyanaz a herpesz vírus fertőzés zajlik. Ha nem régióban, akkor hát ugye nagyon kellemetlen tud lenni.
És akkor itt jön képbe az immunrendszernek a szerepe. Mi az, amit ki tud szűrni az immunrendszer, vagy aminél rábízhatjuk magunkat az immunrendszerünkre, és mi az, amihez már tényleg kell az antibiotikum? Mert ugye nagyon sok nemi betegségnél az van, hogy az első megoldás az, hogy oké, itt van, ezt szedd végig, antibiotikum, és a végén kisüt a nap, és minden rendben lesz. Szóval mi van az immunrendszerünkkel? Meddig elég?
Minden fertőzésben az immunrendszerünknek nagyon nagy szerepe van. Nagy szerepe van, hogy kapjuk, hogy elkapjuk-e. Hát azért mondjuk egy egy gonorrát, tehát egy trippert, azt, ha valaki fertőzött személlyel él szexuális életet, azt el fogja kapni biztosan. Az immunrendszer ezt nem tudja kivédeni. Egy HPV vírus fertőzésnél ott például már egyértelműen szerepe van az immunrendszernek, hogy azt ki kapja el, hogy kapja el, mennyit kell esetleg együtt lenni avval, van, aki pedig tényleg nem kapja el úgysem, hogy ismerten HPV fertőzött személlyel él szexuális életet, és utána a betegség lezajlása is nagyon függ attól, hogy milyen az illető immunrendszere. De azért a szexuális úton terjedő fertőzéseket kezelni kell, tehát a bakteriális úton terjedőket, egy bakteriális fertőzés révén kialakulókat antibiotikummal kell kezelni, a vírusok révén kialakulókat megfelelő gyógyszeres vagy egyéb kezelés, tehát ugye a herpes vírusokra van gyógyszer, a HPV vírusra ugye ott a szemölcsöket kezelni kell, ott viszont ugye van vakcina, aminek a beadása ma már nagyon elterjedt, és ugye egyértelműen már látszanak az eredményei az oltóprogramoknak, és az átfertőzöttség az azért lényegesen csökken a HPV vírussal elleni vakcinával beoltottak között.
Mi a helyzet az AIDS-szel? 20-30 évvel ezelőtt azt gondoltuk, hogy az egész világnak meg vannak számlálva a napjai, és aztán ez valahogy így kicsit kiment a fókuszból. És
ma is ezt érzem sokszor.
Szerintem része lett az életünknek, és elfogadtuk, hogy ilyen is van, de szerintem sokkal kevesebbet beszélünk róla, mint akkor. Tehát Freddie Mercury-nak a halála, ugye időnként így előjönnek évfordulók, és ő volt talán az első olyan, aki ez ilyen felvállaltan, de ő is csak talán az élete utolsó néhány napján, azt hiszem. Szóval hogy állunk az AIDS-szel jelen pillanatban?
Ez a betegség, ez azt mondhatjuk, hogy lényegesen megszelidült. Tehát régen valóban ugye még azt a jelzőt is ráaggatták, hogy korunk pestise. Ehhez képest ma a betegségről nagyon sok mindent tudjuk, hogy terjed, és tudjuk, hogy mi befolyásolja a fertőzés lezajlását, ha valaki elkapta, és tudjuk befolyásolni kitűnő gyógyszerekkel. Tehát azért ma már a HIV fertőzés az egy gyógyszeresen jól kezelhető krónikus fertőzéssé szelidült, tulajdonképpen hasonlóan mondjuk egy hepatitis C vírus fertőzéshez, vagy amelyekre már vannak gyógyszerek, ezekre a betegségekre és ezeknek a kezelése, ez ma már hosszú távon megoldott, és hosszú távon a betegeknek egy jó életet tud biztosítani.
Köszönjük szépen, hogy rendelkezésre állt. Van ebben a témában még, de majd talán hagyjunk egy következő alkalomra is.